Szeretett testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből, a 12. fejezet 12. versétől a 17-ig olvassuk és halljuk az igét.
Amikor Péter felesmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egyedül imádkoztak. Amikor megüzögette a bejárati ajtót, oda ment egy ödének szolgáló lány, hogy meghívta ki az. Amikor megismerte Péter angyát, örömébe nem ütötte ki a kaput, hanem beszaladt és hívulatta, hogy Péter áll a kapu előtt. De akkor azt mondták, elment az eszed? Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak, az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig a kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak. És elbeszélte nekik, hogyan vezette ki a Úr a börtönből, és így szólt. Mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre tárolt.
Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, egy csodálatos világ szép rendjében elhelyeztél bennünket. És mi oly sokszor elborítottuk ezt a rendet. Mi oly sokszor önzésünkkel, szeretetlenségünkkel, irigységünkkel, értetlenkedéseinkkel szembefordultunk a te életet teremtő, formáló, védő, megszentelő akaratoddal. De köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és egyedül hozzád érdemes jönnünk, mert szeretnél megtisztítani és megszentelni bennünket. Ezzel az alázattal, önvizsgálattal, bűnvallással, és ezzel a reménységgel és bizakodással fordulunk most is hozzád a gyülekezet közösségében. Mert jó nékünk, hajlékainkból, magányosságunkból, vagy családi közösségünkkel eljönni a testvérek közösségébe. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy adtad a te igédet, a kijelentést, a szentírást. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban mindent elkészítettél, hogy a mi életünk megújulhasson, hogy kizökkent életünk visszakerülhessen a te üdvözítő akaratod útjára. Most a mai napon is szent lelkeddel segíts és vezérelj bennünket, hogy az igét megértsük, az engedelmesség lelkével támogass, hogy gyümölcsöt is teremjen bennünk. Urunk, téged magasztalunk, előtted teszünk vallást vétkeinkről, és téged kérünk, elkészített áldásaidat add nekünk, hogy életünk áldássá lehessen. Amen. A 428. dicséretünk első, valamint harmadik és negyedik versét énekeljük. Látod, Úristen, szívünket. könyve 16. fejezetéből helyünket elfoglalva olvassuk tovább az igét. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 16. fejezetéből a 11-től a 15-ig, valamint a fejezet utolsó 40. versét olvassuk. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap pedig Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Szeretett testvérek, ha ezt a szót halljuk, hogy Isten tisztelet, vajon ki mire gondol? Mi az, ami azonnal eszünkbe jut? Valószínűleg nekünk is, és az utca emberének is ilyesmi jutna először eszébe, templom, harang, liturgikus öltözetben ott valaki valamit csinál. Talán az, hogy orgona, esetleg az, hogy Biblia. És önmagában úgy gondolom, nem rossz, hogyha ezek valakiknek az eszébe jutnak, ha ilyenekre asszociál. De mi van akkor, ha nincs templom? Mi van akkor, ha nincs harang? Mi van akkor, ha nincs liturgikus öltözetben ott valaki vagy valaki? Mi van akkor, ha nincs orgona, akkor nincs Isten tisztelet? Vajon az Isten tisztelet annyi lenne, hogy templom, harang, meg valami palást, meg orgona, meg valami liturgia? Ha megnézzük az egyház történetét, akkor egyértelműen látnunk el, úgy a Szentírásból a korai első századot, vagy az egyház történet lapjairól a második és harmadik századát a kereszténységnek. Tehát egyértelműen látnunk kell, hogy az első három évszázadban a kereszténységnek nem voltak mai értelemben vett templomai. Vagyis aki akkor azt hallotta, hogy Isten tisztelet, annak ilyen falak nem nagyon jutottak eszébe. Nem voltak ilyenek. A korai időben az apostol és mindazok, akik a keresztény misszióban szolgáltak, amikor városról városra mentek, akkor, ha volt ott zsinagóga, vagyis a szétrajzott zsidóságnak volt ott imaháza, akkor oda mentek először. És ott próbáltak érvelni az írás alapján, és beszélni a Szentírás alapján Jézusról, mint Krisztusról. De néhány évtized után a zsinagóga kizárta, kiközösítette a Krisztus követőket. Valamint nem volt minden nagyvárosban sem zsinagóga. Például abban a Filippiben sem volt, amiről az előbb olvastunk. Az egy római település volt, kimondottan a rómaiak alapították, és ott nem engedélyezték hogy építsen a zsinagógát. Ezért a városon kívül gyülekeztek össze az Isten fiúk. Tehát a zsinagógából előbb-utóbb kizárták őket, nem is volt minden helyen, a kisebb településeken, a birodalomban nem volt zsinagóga, akkor mi van? És a keresztények akkor nem templomokat építettek, nem is építhettek, hiszen különböző hullámokban, különböző intenzitással, de az első három évszázadra alapvetően a keresztény üldözés volt a jellemző. A római birodalomban olykor türelmesebb idők, de akkor sem törvényes volt a kereszténység az akkori jogszabályok szerint, olykor pedig, mint új vallást törvényen kívülinek tekintették és üldözték, nem egyszer vérre menően, olykor tömeges kivégzésekkel, vadállatok elé dobálva, keresztre feszítve, elégetve őket. Nem voltak tehát templomok, mai értelemben vett épületeik a keresztényeknek a korai évszázadokban. Összegyülekeztek, amíg lehetett zsinagógában, vagy összegyülekeztek, ahogy itt olvastuk éppen Filippiben, kívül a városon, a folyóparton imádkozni. A szabad ég alatt, ahol békén hagyták őket a város lakói. Vagy a Cselekedetek könyvében bőségesen olvasunk olyanról, hogy Pál apostol, amikor a zsinagógában ellene álltak, nem fogadták el, akkor például egy iskola épületét bérelte ki, és ott beszélt a Krisztusról. Vagy, amiről mindkét bibliai szakaszunk a 12. fejezetből is, és a 16. fejezetből felolvasott is, beszél, magánházaknál jöttek össze. A kereszténység az első három évszázadban alapvetően házi gyülekezetekből állt. Nem ismerték azt a fajta istentiszteleti rendet, épületeket, azt a fajta megszokott istentiszteleti formát, amit mi ismerünk, és azt gondoljuk, hogy csak ez lehet, vagy csak ilyen lehet az istentisztelet. Alapvetően házaknál jöttek össze, erre is nagyon sok példát látunk a Szentírásban. Tehetősebb emberek, akiknek volt nagyobb háza, fogadta be a helyi gyülekezetet. Nem is egy ilyennek a nevét is ismerjük a Bibliából, akinek a házában, hajlékában összegyülekeztek. Nem voltak templomaik, de volt istentisztelet. Nem voltak mai értelemben vett egyházi épületeik, de volt gyülekezet, sőt, terjedt a kereszténység. A növekedő kereszténység egyértelmű volt. Az az állapot, hogy mai értelemben vett közös épületeik sokáig nem voltak, mindaddig, amíg az üldözött állapotból ki nem kerülhetett a kereszténység, addig lényegileg nem nagyon voltak. Olykor ugyan valamit próbáltak készíteni, de aztán egy-egy üldözéses időszakban azt elvették, tönkretették. Nos, ez a helyzet, hogy nem voltak mai értelemben vett templomaik, ez egyik oldalról nehézségnek is felfogható. Másik oldalról pedig gazdagodás is lehetett. Nehézség az üldözések miatt. Nehézség esetleg, mert egy-egy tehetősebb ember nagy háza, vagy annak nagy udvara is esetleg már kicsi volt arra, hogy a helyi gyülekezet oda beférjen. De nagyon nagy gazdagodást is jelenthetett. És mi ezt, amit én most gazdagodásnak neveztem, ezt még kicsit elveszítettük napjainkra. Nézzük meg tehát a felolvasott két bibliai szakaszon bizonyságtételét. A legtöbbször magánházakban összegyülekező keresztényekről azt olvassuk például, hogy Márk anyja, János Márk anyja, Mária házában gyülekeztek össze, voltak együtt, miközben Péter börtönbe volt. És amikor Péter kiszabadul a börtönből, akkor ide megy el. János Márk anyja Mária házához, mert ott gyülekeztek össze, ott voltak, ott erősítették egymást, ott imádkoztak, ott volt az Isten tisztelet. És Péter oda megy az övéhez, a gyülekezethez, amikor kiszabadul a börtönből. Vagy a másik ma felolvasott bibliai szakaszunk, amelynek helyszíne nem Jeruzsálem, hanem Filippi, már Európa. Nos, itt azt olvassuk, hogy Lídia házába mennek. Ez a Lídia az, aki a keresztény misszió révén tér meg, lesz Krisztus követővé felnőttként, majd megkeresztelkedik a házanépe is, és akkor azt mondja, hogy ha az Úr hívének láttok engem, gyertek, szálljátok meg nálam, fölajánlja a misszió szolgálatára a saját otthonát. És amikor majd Pált is megvádolják bizonyos emberek, és a hatóság Pált is munkatársaival együtt börtönbe veti, majd kiszabadulnak, akkor azt olvassuk, hogy Pálék elmentek Lídia házához, és ott találták a testvéreket. Ott volt összegyülekezve a kis gyülekezet. A Krisztus követők Lídia házában voltak. Amíg azt olvassuk a Péter szabadulásakor, hogy Mária házában sokan egybegyülve imádkoztak, addig a másik, kicsit későbbi történetünkben pedig Pál kiszabadulásakor azt olvassuk, hogy Lídia házában voltak együtt a testvérek, és Pálék bátorították őket. Bátorító prédikáció, bizonyságtétel hangzott el az Úr kiszabadító hatalmáról. De olvasunk arról, hogy Laodícia városában, Nimfa házában gyülekezett össze a kis közösség. Vagy olvasunk arról is a Szentírásban, a teljesség igénye nélkül, de említett még, hogy Kolossé városában pedig Filemon házában gyülekeztek össze. Nem volt templom se Kolosséban, se Laodíciában. Keresztény épület nagyon-nagyon sokkal később lett csak. De volt gyülekezet. Aztán olvasunk arról, maga Pál emlékezteti az efézusi véneket, amikor elbúcsúzik tőlük, Jeruzsálembe menet, és ezt mondja nekik, emlékezzetek, hogy tanítottam nyilvánosan és házanként, vagyis a házi gyülekezetekben. És tanítottam nyilvánosan, legyen az iskola, vagy éppen amíg lehetett zsinagóga, vagy a szabad ég alatt, vagy a főtéren, és házanként. Ahol összegyülekeztek, és ahol élt a gyülekezet. Egyik oldalról tehát ez nehézség is volt, hiszen néha kicsi volt az épület, nehézség volt, hiszen olykor üldözéses időszakok is voltak, titokban gyülekeztek össze, de ugyanakkor mégis ez gazdagodás is lehetett. Ezt a gazdagodást próbáljuk megvizsgálni egy kicsit. Hiszen ez a mai két igény is, a miért van szükséged közösségekre főcímet viselő igehirdetési sorozatban van. És amíg a múlt alkalommal alapvetően a baráti kapcsolatokról szólt a bibliai bizonyságtétel, hogy legyenek keresztény és józanul gondolkozó nem keresztény barátaink is, ahogy Pálnak is voltak, például Efézusban. Nos, a mai alkalommal, és ez a mai igehirdetés címe is, közösségben házanként. A mai alkalommal vizsgáljuk meg, hogy ez a házi gyülekezet, ez milyen gazdagodást is jelenthetett a kereszténység számára. Milyen áldások lehetségesek ott. Először is észre kell vennünk, hogy a hétköznapi élet és a kegyesség közelebb került egymáshoz. Vagy fogalmazzuk meg fordítva. Amikor templomokat építhetett a kereszténység, mert türelmi rendeletet adott ki Augustus császár. És amikor majd 70 évvel később Teodózius császár 380-ban Államvallással erőszakolta a kereszténységet, és onnan kezdve állami pénzből is építették a templomokat, és behajtották az embereket. Nos, onnan kezdve kezdett eltávolodni a hétköznapi élet és a liturgia, az istentisztelet. Az istentisztelet onnan kezdve egyre több embernek annyit jelentett, majd elmegyünk a templomba, egy órát vagy kettőt rászánunk, de 166-167 órán keresztül a héten az egy más, az a mi életünk, annak semmi köze a kereszténységhez, a hithez. Kezdett ketté szakadni sok ember tudatában és cselekedeteiben is a hit, a gyülekezet, az istentisztelet és a hétköznapi élet. De amíg házaknál gyülekeztek össze, amikor ilyen kisebb csoportban is együtt voltak, addig közelebb volt egy kicsit egymáshoz ez a kettő. A hétköznapi élet és a kegyesség. Hiszen ugyanabban az épületben, ugyanabban a szobában énekeltek együtt, imádkoztak együtt, azok, akik ott összegyülekeztek, kevesen vagy egy kicsivel többen, hiszen minden ilyen épület általában kevés ember tudott befogadni, de együtt énekeltek, imádkoztak, együtt beszélgettek az igéről ott, ahol éltek, ahol a hét nagy részét töltötték. Vagyis az igének a mondani valója azonnal élet közelbe kellett, hogy kerüljön. És nem úgy volt, hogy majd letudom a templomban, utána pedig élem a magam életét. Aztán látnunk kellett azt is, hogy ez a fajta összegyülekezés rugalmasabb, az ilyen találkozás interaktív, ahogy ma mondanák. Amikor így összegyülekeztek néhányan egy-egy házban, egy hajlékban, akkor ez egy személyesen számon tartó, így mindenki észrevette, hogy abból a 10-20 főből, vagy esetleg kicsit nagyobb létszámból most hiányzik valaki. De amikor, ahogy mondani szoktuk, katedrálisaink lettek, és amikor már sok százan vagyunk együtt, aminek megint sok áldása és funkciója van, de azok másmilyenek, akkor könnyen nem vesszük észre, hogy valaki hiányzik, talán már néhány hete hiányzik. Ha sokan vagyunk együtt, akkor nem lehet annyira rugalmas minden, mert akkor könnyen átcsúszhat az őrzavarba. De amikor egy hajlékban 10-20 együtt vannak, ott bele lehet szólni, ott lehet kérdezni, ott ez jobban működik. Ha sok százan vagyunk együtt, ez már kevésbé működik így. A hétköznapi élet és a kegyesség tehát ilyen értelemben közelebb volt egymáshoz. Kevésbé a kultusz volt a hangsúlyos, hanem inkább a személyes követés. Mit jelent Krisztus követőnek lenni a hétköznapokban? Mit jelent a hálószobában, mit jelent a konyhában, mit jelent az előszobában, a ház udvarán? Mert ott éltek. Vagyis a hét többi napján és többi órájában sokkal hamarabb előjöhetett mindaz, amiről ugyanott együtt beszéltek, énekeltek és imádkoztak. Hamarabb eszébe juthatott, hiszen ott volt közelebb. Hát egy órával ezelőtt ebben a helyiségben beszélgettünk arról, hogy akkor most úgy kellene élni. Kevésbé távolodott el sokak tudatában a keresztény élet, a hétköznapi élettől. Aztán ez a házaknál való összegyülekezés jelentette azt is, hogy itt egymást tudni kell elfogadni, mert csak akkor fogadjuk be. A templomba be lehet úgy ülni, hogy egyébként nem nagyon vagyok hajlandó szóba állni vele, de hát minden templomnak van legalább két ajtaja, akkor én az egyiken járok, ő a másikon, én a templom egyik sarkába ülök, ő a másikba, és így együtt énekelünk, de nem vagyunk igazán egymást elfogadó emberek. Egy hajlékba, egy szobába bemenni, és ott együtt énekelni, együtt imádkozni, az igét együtt tanulmányozni, megbeszélni, úgy nem lehet, hogy nem állok szóba a másikkal, hiszen testközelben pár méterre vagyunk egymástól. Muszáj legalább köszönni egymásnak. A hétköznapi élet tehát és a kegyesség ilyen értelemben közelebb kerülhetett egymáshoz. Kevésbé lehetett individualista, ami a modern és posztmodern embernek az egyik legnagyobb betegsége. Hogy itt túlságosan az én került a középpontban a közösség rovására, pedig az én, egész pontosan az egyén, közösség nélkül elveszett. A kereszténységben is elveszett. Sőt, ott vészel igazán. Szükségünk van a közösségre, kisebbre és a nagyobbra is, arról majd más bibliai szakaszok tanítanak minket. A személyes példaadás hatásosabban működik ott, ahol személyesen ismerjük egymást. Ahol rendszeresebben találkozunk, ahol a hétköznapi cselekedetek is történnek. Ott kevésbé lehet képmutatóskodni, amivel gyakran vádolni szokták a kereszténységet. Elmegy, szenteskedik a templomba, hétközben pedig hogy él. Ha a hajlékunkba leülünk családtagokkal, szomszéddal, baráttal, ismerőssel, néhány keresztény testvérrel együtt énekelni, imádkozni, ott el és befogadjuk egymást. A templomban lehet, hogy csak egyszerre vagyunk jelen, és nem érezzük annak szükségét, hogy megtanuljuk el és befogadni egymást. Mert a templom majd úgy is, hogy fogad mindenki előtt, mondjuk. A hit tehát és az élet problémák sokkal inkább közel maradtak egymáshoz. És akkor érdemes végig gondolnunk, vajon ma nem lenne szükségünk ilyen közösségekre is? Vajon a kereszténység csak annyi, hogy hűségesen hétről hétre megszenteljük az Úr napját, és eljövünk, ahova sokan beférünk? Templomba. Szeretnék először néhány korábbi bizonyságtételt fölidézni. Arról, hogy a kereszténységnek igenis mindenkor szüksége volt, és van, arra, hogy atyafia kisebb körben is leüljenek, és együtt énekeljenek, imádkozzanak. Ahogy itt olvastuk házanként. És itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy ez egy kényszerhelyzet volt, mert részben akkor ez az volt. Hanem azután is szüksége van a kereszténységnek a kis közösségre, miután vannak nagy épületeink, mert szabad olyat építeni, és nem rombolják le a templomainkat. Először egyet, egy 1636-ban magyarul megjelent, úgymond imakönyvből hadd idézzek. Megyesi Pál Praxis Pietatis, vagy Kegyesség gyakorlás című könyve, ezt angolból fordította ő magyarra, és 1636-ban jelent meg, és nagyon sokáig használták református keresztények is, házi imakönyvként is. Nos, abban például ilyet ír. Minek okáért, ha áldást kívánsz Istentől, mind magadra, s mind pedig házad népére, magad egyes könyörgésének, ez a magános, egyéni imádságot jelenti, az egyes könyörgésének, vagy előtte, vagy utána, gyűjtsd össze minden házad népét valamely illendő helybe, és elsőben, vagy magad, vagy pedig mással olvastass egy részt az Isten könyvéből, s ha annyira való idő vagyon hozzá, inteted is őket az elolvasott résznek valamely cikkeiből, és azután a fejjel megért mód szerint nagy tiszteletesen térdepeljél le vélet, s könyörögjél ilyenképpen, és ott van imádság, amit együtt mondhattam. 1636, itt ez még az a világ, az a gazdasági világ, amikor még nagy részt egy-egy család, azok tagjai, több generáció együtt, egy udvaron, egy portán, egy épületben lakott, és ott laktak a cselédek, a szolgák is, azon a portán. És itt erre vonatkozik ez a szakasz, hogy magad és cselédeid. Sőt, nagyon keményen bírálja azokat, akik a munkás, mint barmokat, ezt a kifejezést használják csupán a testi erejüket, és nem körülnek a lelki építésükkel. Te velük együtt, gazda ember, a cseléddel együtt térdelj le az Isten előtt, és imádkozzatok együtt, és olvassátok az igét, és magyarázz neki a házadban. 1636. Vagy, amit már sokkal többen ismernek, a Keresztényi Tanítások és Imádságok című kötete, ami bizonyára többeknek megvan nálunk, és a gyülekezetben Szikszai György írta, Szikszai Imádságos könyve némelyek, ezt csak így szokták emlegetni. 1795-ben, 211 évvel ezelőtt, ha jól számoltam, a következőket írja Imádságos könyvében ez a református lelkész. Vedd eszedbe azért, keresztény házigazda és gazdaasszony, hogy neked egy szükséges kötelességed az, hogy nem csak a templomban, nem is csak magánosan, hanem annak felette bizonyos órákon a te házad népével és cselédiddel együtt is tiszteljed és imádjad az Istent. Majd kicsit lejjebb így folytatja. Mely illendő dolog, hogy a te házad népe olyan légyen, mint valamely kicsi eklézsia, mint gyülekezet, ahogy mondanánk ma, amelyben az Isten tiszteltessék és dicsőítessék. A te házad, mint valamely kicsi templom, amelyből reggel és este lelki áldozatok menjenek fel Isten elejébe, hogy így elmondhassd a kegyes Józsuéval, hogy én és az én házad népe. És 2001-ben jelent meg, a múlt alkalommal idéztem egy mondatát Klaus Douglasnek, Új Reformáció című kötete, egy német evangélikus lelkésző, 2001-ben, napjainkban, ahol többek között ilyet olvashatunk könyvében. A házi gyülekezetek és a kis csoportok léte elengedhetetlen feltétele a gyülekezet nagybani növekedésének. Ahol jó az Isten tiszteletek látogatottsága, működik egy többé-kevésbé élénk házi gyülekezeti rendszer. Statisztikailag bizonyítható, hogyha legalább az Isten tiszteleteken résztvevők fele nem tartozik valamilyen házi vagy más kis csoporthoz, megszűnik a gyülekezet növekedése. Igen, végig kell gondolnunk mindezt. Ugyanide érkezett vissza 2000 tájékán is a gyülekezet, a misszió felől gondolkozó ember, amit már őseink és atyáink régen leírtak, és régen még gyakoroltak is. És Medgyessy Pál 1636-os könyvéből még hadd folytassam így, hogy milyen áldása lesz mindennek. Ő így fogalmazta meg, ki kellene számolni hány száz évvel ezelőtt, mindezt, ha minden házigazda ilyen szorgalmatos volna házában gyermekinek és házanépének, az isteni félelemben és szolgálatban, tiszte szerint való nevelésében és tartásában, tehát az Úrnak háza jobban megtelnék, az Úr asztala is inkább gyakoroltatnék, vasárnap és a tanítóknak is sok prédikációi gyümölcsösebbek lennének, hogy mint van. Egyesén nagyon szépen megfogalmazza azt, amit már a Cselekedetek könyve is tulajdonképpen leír, és ahova a mai egyház életet vizsgáló ember is el kell, hogy jusson. Ezek a kicsi, olykor talán házakban összegyülekező kis közösségek, talán családtagok és még néhány hittestvér, ezeknek a kegyessége, ez a személyes kis közösség azt is jelenti, hogy az úrháza, azaz a templom jobban megtelik. Ez azt is jelenti, hogy az úrasztala inkább gyakoroltatik, komolyabban veszik a nagy közösséget, az úrasztali közösséget és a keresztények. És a vasárnap tanítóknak a prédikációi gyümölcsösebbek lennének. 1636. De ugyanide érkezik a ma egyház életét vizsgáló ember is. Szeretett testvérek, ma is szükségünk lenne ilyen közösségekre. Ezeket a közösségeket részben az élet, részben pedig tudjuk, hogy bizonyos diktatórikus nyomás is eléggé tönkretette. De nem engedhetjük, hogy ők szabják meg a keresztény életrendjét. Mert azt egyedül az Úr szabhatja meg, és az Isten igéje szabhatja meg. Szükségünk van tehát arra, hogy a régi, talán szomszédolásnak nevezték, vagy amikor este még egy-két óráig a lámpás égett, aztán takarékoskodásból még azt is eloltották, de együtt voltak családtagok, néha nemzedékek, néha még a régi nagyobb gazdaságban ott dolgozók is, és beszélgettek, és közben olvastak az öreg cikkeiből, vagy a Szentírásból, és együtt énekeltek. Nos, szükségünk lenne, hogy valami hasonló újra talpra álljon. Mert mi van ma helyette? Egy dobozt nézünk, nagyon sokszor még ráadásul külön szobákba is a családtagok, mert az egyik műsort nézi, a másik a másikat. És csodálkozunk, hogy a gyülekezeteink gyengék. Az alapsejtek nem élnek. Ha pedig egy testben a sejtek nem élnek, akkor a test nem fog élni. A biológiai test is meghal, ha sejtjei betegek, ha sejtjei elpusztulnak. Ma is szükségünk lenne ilyen közösségre tehát. Házanként családtagokkal, vagy barátokkal, hívő testvérekkel együtt. Kötetlen evangélium szerinti beszélgetésre, egymás lelki, személyes, hitbeli erősítésére. Ez nem váltja ki a vasárnapi összegyülekezést. A kettő nem egymás ellen, hanem egymásért van. Erről tesznek bizonyságot a korábbi évszázad keresztényei, mert erre tanít a Szentírás bennünket. Legyenek ilyen testvéri találkozások. Nyilván a gazdasági körülmények változtak, ma nem úgy van, mint a régi alapvető mezőgazdasági világban, hogy te és a te cselédeid, akik ott laknak a nagyobb portán még, azokkal ülj le, de ma is szükségünk van arra, hogy tudjunk találkozni otthonainkban, és tudjunk együtt énekelni és közösen beszélgetni a keresztény élet örömeiről és gondjairól. Szükségünk van az ilyenfajta kis közösségekre, mert csak abból épülhet föl a nagy közösség és gyülekezet. Mert az Isten így is akar tanítani, így is akar segíteni, így is akar védeni, és ezen csatornák által is áldást akar adni. Keresd tehát, építsd ezt a házi hitbeli közösségedet is. Ne engedd, hogy az élet nem érett rá rovanásában a sejtek pusztuljanak. Mert ha a sejtek pusztulnak, akkor a szervek és végül a test is el fog pusztulni. És akkor mi veszítünk. Szükségünk van arra tehát, hogy mindent megtegyünk önmagunkért és a körülöttünk lévőkért, hogy legyen alkalom arra, amikor néhányan otthonainkban is valamilyen rend vagy rendszeresség szerint, de tudunk az Isten dolgairól együtt beszélgetni. Hiszen a nagy gyülekezet erre épülhet. A kis csoportok léte elengedhetetlen feltétele a gyülekezet nagybani létszámbeli növekedésének, mondja az előbb idézett német szerzőnk. Éppen ezért merjük újra komolyan venni, fölfedezni, akinek még fölfedeznie kell, hogy a baráti kapcsolatokon túl szükségünk van ilyenfajta hitbeli testvéri közösségekre is. Szükségünk van személy szerint, szüksége van családunknak, mert ahol ezt a példát látják a gyermekeink és unokáink, a minta az megmarad bennük, még ha esetleg akkor, most nem igazán értékelik és értik az egészet. De a minta megmarad, és tudjuk, hogy a mintát jobban követik az emberek, mint a beszédet. Vagyis ez a fajta szolgálat, ez a fajta összegyülekezés, ez a fajta Isten tisztelet, ami nem a templomban van, nincs hozzá orgona, nincs hozzá harangozás, mégis Isten tisztelet, egészen már-már az élet Isten tisztelete. Ez nagyon sok áldás forrása most, gyermekeink és unokáink számára, és az egész gyülekezet számára. Amen. A 118. Zsoltárunk, 118. Zsoltárunk 4. és 7. versét így énekeljük. Jelen vagyon velem az Isten, köztük, ki engem segít. Segíts, Urunk, felismerni, hogy szükségünk van józanul gondolkozó és keresztény barátokra is. Segíts felismerni a keresztények házi, kisközösségében felkínált lelki javakat. És segíts, Urunk, hogy mindent megtegyünk ilyen családias, hívő közösségeinkért, azok hasznos működéséért. Segíts, hogy így erősítsük egymást a hitben, közösségben, jó cselekvésében, egymás szeretetteljes számon tartásában. És kérünk, segíts, hogy így minden ilyen házi kisközösség által épülhessen. Hogy ezek a közösségek, testvéri találkozások fontos építő elemei lehessenek gyülekezetünk egész nagy közösségének. Könyörgünk most a hazugságok miatt megtévesztett, csalódott és meghasonlott népünkért, hogy mindenek előtt a bizalom helyreállításáért tegyünk meg mindent, mert csak abból és azután lehet gazdasági felemelkedésünk is. Könyörgünk, Urunk, hogy a keresztények kis és nagy közösségei, hogy a mi hitünk és közösségépítő szolgálatunk is segíthesse nemzetünk gyógyulását. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.